Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Folytassuk ezt a gyönyörű imádságot, fejünket meghajtva, szívünket a mi Urunk elé emelve. Imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztusunk, valóban olyan jó kimondani, hogy abban a sötétségben, amely az életünket jellemezte, te kegyelemmel ragyogtál föl. Nem az ítélet tüzét láttattad meg mi velünk, még akkor is, ha megrendülve ki kell mondjuk, ott a kereszten az ítéletnek a valósága az, ami előttünk áll, azt hordoztad el értünk. De köszönjük, hogy minket a te kegyelmed ölel át. S hálát adunk, hogy ennek a sokak számára fárasztó napnak a végén, s ennek a mindannyiunk számára sok terhet és sok feszültséget hozó esztendőnek a végéhez közeledve, ünnepelhetjük, hogy felragyog a te kegyelmed mi fölöttünk. Újra ünnepelhetjük azt. Köszönjük, hogy szeretsz minket. Köszönjük, hogy hűséged nem fogyott el, azért nincs még végünk, mert nem fogyott el a te irgalmad, minden nap megújul. És köszönjük neked, hogy készülhetünk arra, hogy eljössz. Eljössz, és megláthatunk, és elmondhatjuk azt, amit ebben az énekben vallottunk, hogy milyen kedves, milyen kegyes, milyen kellemetes, milyen ékes és milyen gyönyörűséges az, amit te mutatsz nekünk, milyen csodálatos te rád tekinteni és neked örvendezni. Kérünk, hogy ma is erre taníts bennünket. Taníts minket az igazi adventre, és vezess minket előre, abban a békességben, abban a bizalomban, abban a reménységben, amelyet egyedül te tőled kaphatunk. Köszönjük neked a te igédet, kérünk, hogy szent lelkeddel magad magyarázd, és tedd egészen személyessé a számunkra a te kegyelmed, a te szereteted, a te jóságod. A veled való találkozásban részeltes bennünket. Amen. Szeretett testvéreim, ahogyan tegnap is hallhattuk, egy-egy zsoltár az, amellyel ezen a héten készít bennünket, a mi Urunk a vele való találkozásra. A 45. zsoltár az, amelynek olvasom most a sorait. A karmesternek a liliomok kezdetű ének dallamára, Kórah fiainak tanító költeménye, a szeretet éneke. Szívem zsong a szép szavaktól, művemet a királynak mondom el, nyelvem gyors, mint az írnok tolla. Legszebb vagy az emberek közt, kedves szavak áradnak ajkadról, meg is áld Isten örökre. Kösd derekadra kardodat, te hős, ölts pompás díszruhát, e díszedben járj sikerrel az igaz ügyért, az igazság védelmében. Jobbod félelmetes dolgokra tanítson, nyilaid hegyesek, átjárják a királyének szívét, népek kerülnek hatalmadba. Trónod Istentől való, mindörökké megmarad, királyi pálcád igazság pálcája. Szereted az igazságot, gyűlölöd a gonoszságot, ezért kent föl téged társaid közül Isten, a te Istened öröm olajával. Mirha, aloé, kasszia illata árad minden öltözetedből. Elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak. Királylányok viselik ékszereidet, jobbot felül a királyné áll, ófiri arannyal ékesítve. Halt csak, leány, nézz és figyelj ide, feledd el népedet és atyádnak házát. Szépségedet a király kívánja, mert ő a te urad, borulj le előtte. Tírus leánya, a nép gazdagai ajándékkal hízelegnek neked. Csupa dísz a királylány odabent, aranyjal van átszőve ruhája, hímzett ruhákban vezetik a királyhoz, szűzek, barátnői követik, így vonulnak hozzád. Újjongó örömmel vezetik őket, úgy vonulnak be a királyi palotába. Őseid helyébe fiaid lépnek, akiket fejedelmekké teszel az egész földön. Hirdetem nevedet minden nemzedéknek, ezért magasztalnak majd a népek. Örökkön, örökké. Szeretett testvéreim, ha az Ószövetség történeti könyveit olvassuk, akkor csodálkozva láthatjuk, hogy milyen hosszasan foglalkozik Sámuel első könyve, hosszú fejezeteken keresztül, azzal, hogy hogyan lett Isten népének a politikai berendezkedése, királyság. Egy emberi kezdeményezést láthatunk ott, az is kiderül, hogy bűnös gondolatból fakad ez az emberi vágy, bűnös gondolatból, nem bízunk mi annyira Istenben, hogy elég lenne őhozzá fohászkodni, őhozzá kiáltani, legyünk olyanok, mint a többi nép, legyen nekünk is királyunk. Emberi kezdeményezés, bűnös gondolat, és mégis olyan kedves azt látni, hogy Isten még ekkor sem engedi el az övéinek a kezét. Ahogyan Pál apostol olyan világosan és erővel megfogalmazta, még ha mi hitetlenkedünk is, ő hű marad, mert ő magát nem tagadhatja meg. És olyan elgondolkoztató számomra, valahányszor Sámuel első könyvében ehhez a szakaszhoz jutunk, mindig olyan megragadó, ahogyan Isten előkészíti az első király trónra lépését. Nem csak ennek a fiatalembernek, Saulnak a szívét készíti el, és nem csak a kérdéseire ad választ Sámuel prófétán keresztül, egészen különös módon megoldva, hogy találkozzanak egymással, de a nép körében is megelőz mindenfajta ellenvetést az, ahogyan Istennek gondja van minden részletre, amikor Saul királlyá lesz a népe fölött. Háromszorosan is megerősíti az Úr, hogy ő lesz az uralkodó. Egyrészt megmutatja azt, hogy ez az ő döntése. A Bibliában arról olvasunk, hogy sorsvetéssel, de ne dobókockát képzeljünk magunk elé, hanem az Ószövetség rendjében, Úrimmal és Tummimmal, két erre a célra fölszentelt eszközzel végzik el a sorsvetést, és ennek az eredménye szinte azt mondhatnánk, hogy Isten rámutat Saulra, és azt mondja, én döntöttem el, ő lesz az uralkodó, őt választottam. És Isten népe számára ennyinek is elégnek kellene lennie. De aztán azt olvassuk, hogy amikor Saul előlép, akkor a nép ámuldozni kezd. Hogy milyen szép szál fiatal ember, milyen daliás ember ez, akit Isten kijelölt. Sokakat csodálatra késztet. Ilyen király kell nekünk. És még itt sem áll meg Isten, és nem mondja azt, hogy én megmondtam, hogy ő lesz az uralkodó, és többen meg is látják benne vágyai királyát, hanem tovább megy, és amikor vannak zúgolódók, és vannak kételkedők, akkor egyszer csak Isten egy ellenséges támadást hoz, amelyben győzelemmel ajándékozza meg ezt az első királyt. És ezzel elhallgattatja azokat, akik kételkedtek az alkalmasságában. Isten háromszorosan is megerősítette, hogy ő lesz az uralkodó. Amikor rámutatott, és azt mondta, hogy őt választottam, amikor az emberek szívében hódolatot ébresztett, és amikor győzelmet adott az ellenségei fölött. Saul az első király elbukott, ahogyan aztán elbuktak sokan az őt követők közül. Annak ellenére bukott el Saul, hogy Istentől mindent megkapott ahhoz, hogy jól tudjon uralkodni. És mégis az ő uralomra lépése minta. Minta, így indítja el Isten az általa választott királyoknak az uralmát, így indítja el az ő országlásukat, és mindezt legnagyszerűbben nem az első király, hanem a végső király hatalmában láthatjuk megvalósulni. A királyok királya trónra lépésében láthatjuk ezt megvalósulni. Gondoljunk csak bele, amikor megkeresztelkedett keresztelő Jánosnál, akkor Isten rámutatott, leszállt rá a Szentlélek galambképében, és Isten azt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Őt választottam, mondta Isten. Világossá és egyértelművé tette, és ennek önmagában is elégnek kellene lennie a számunkra, hogy hódoljunk előtte. De ha tovább haladunk az evangéliumi leírásokban, megdöbbentő, hogy bármit tesz Jézus, körülötte újra és újra ámuldozni kezdenek az emberek. Nem úgy, mint amikor Saul kilépett, miután megválasztották a tömegből, és az emberek rácsodálkoztak, hogy milyen daliás fiatalember. Nem csupán néhány percig tartott ez, hanem végig kísérte Jézus szolgálatát. Hogy föltették a kérdést, kicsoda ez, hogy ilyeneket tesz. Hogy a vakoknak visszaadja a szemük látását, a sánták járnak, a siketek hallanak, a leprások meggyógyulnak, hogy az evangéliummal talpra állítja azokat, akiket a bűnük összetört, kicsoda ez, hogy ilyenekre képes. A hódolat, a gyönyörködés, az álmélkodás végig kíséri Jézus szolgálatát. És ahogyan a napokban olvassuk a zsidókhoz írt levelet, újra és újra, visszatekintve az Ószövetségre, azt mondja a zsidókhoz írt levél szerzője, az sem volt semmi, amit Isten akkor adott, kijelentést a prófétáknak, de Jézus különb az annál, amit a próféták hirdettek. Ő Isten végső kijelentése. Az sem lehet lekicsinyelni, amit az angyalok által végez, de Jézus különb, mint az angyalok. Mózes, Isten hűséges szolgája volt, de Jézus külön, mint Mózes, mert ő a fiú. Józsué, milyen nagyszerű győzelmet aratott Kánaán fölött, de Isten nyugalmába nem tud bevinni, Jézus különb, mint Józsué, mert ő abba a nyugalomba vezet be. S a lévita papság, Jézus különb, mert különb áldozatot visz az Istennek. Jézus felette van mindazoknak, amiket korábban láthattunk, hallhattunk, hiszen ő benne, amit szem nem látott, fül nem hallott, az ember értelme elgondolni nem tudott. Azt nyilatkoztatta ki, mi nekünk az Isten, azt jelentette ki. Ki jelenti tehát, hogy ő, akit választottam, gyönyörködésre késztet ő benne, s a végén győzelmet ad ő neki. Ott a kereszten, eget, földet átjáró győzelmet ad neki. Ő a végső király. A végső király, akiben beteljesedik Zakariás mondata, amit ma újraidéztem, királyod érkezik hozzád. Ő az a király, akit Isten kiválasztott. A három este, három király zsoltár van előttünk, és ahogyan készültem, már megvolt ennek a sorozatnak az íve, elgondolkoztatott engem, hogy Istennek ez a háromszoros megerősítése, amit láthatunk Saul történetében, hogyan bontakozik ki ebben a három király zsoltárban. Hiszen tegnap a második zsoltárt hallhattuk, a második zsoltárt, ahol Isten világosan és egyértelműen kijelenti, hogy a király, az Isten választott uralkodója, a felkent, az új szövetség nyelvén a Krisztus, Isten akaratából uralkodik. Így olvastuk tegnap a második Zsoltárban, Isten így szól, én kentem föl királyomat Szenthegyemen, a Sionon, kihirdetem az Úr végzését, ezt mondta nekem, az én fiam vagy, fiammá tettelek ma téged. Isten akaratából uralkodik. Nem trombitorló. Sőt, éppen azok a trombitorlók, akik szembeszállnak az ő uralmával. S ha mi nem előtte hódolunk és előtte borulunk le, ahogyan tegnap hallottuk, hanem magunknak gyártunk uralkodókat, vagy magunkat akarjuk uralkodóvá tenni, akkor mi vagyunk trombitorlók. Mert az Isten választotta király az, akiről a második Zsoltár beszél. Ebben a mai Zsoltárban, a 45. Zsoltárban a király nagyszerűségét láthatjuk magunk előtt. Így is mondhatnám a király dicsőségét, ahogyan megjelenik, s ámulatra, álmélkodásra indít bennünket. Erről szól a 45. Zsoltár. És holnap nem akarok elébe menni annak, amit lelkésztársam majd elmond, de a 110. Zsoltárban a győzedelmes uralkodásáról beszél a Szentírás a felkentnek, az uralkodónak, a királynak, ahogyan diadalt arat az ellenségei fölött. Királyod érkezik hozzád, hódolj előtte, mert Isten őróla döntötte el, hogy uralkodjon, mert Isten olyanná tette, hogy az hódolatra ébreszt, és hódolatra késztet, és hódolatra indít, ámulatot kelt a szívedben, és mert le fogja győzni az ellenségeit. És olyan megrendítő, hogy mindezt a három Zsoltárt az új szövetség Jézusra vonatkoztatva idézi. Ezek a király Zsoltárok, amelyek a felkentről szólnak, arról a felkentről is beszélnek, sőt, igazán arról a felkentről beszélnek, akit Isten elküldött a mi megszabadításunkra. Nem az Ószövetség népének szóló Zsoltárok ezek csupán. Az ő szívüket készítették arra, hogy eljön a királyok királya. Nekünk is szólnak a második adventben. Minket is emlékeztetnek ezek a messiási Zsoltárok. Nagyobb király az, akiről Isten beszélni akar velünk, mint a múlt, a történelem bármely uralkodója. Nagyobb király a királyok királya. Ez annyira igaz, hogy az írás magyarázók tusakodnak is vele, hogy ebben a Zsoltárban még a magyar fordítás is próbálja átformálni azt a királyt, akiről szó van, egy ponton Istennek szólítja a Zsoltáros. Ha pontosabban fordítanánk a 7. verset, akkor az úgy szólna, a Károli fordítás így is fordítja, trónod, Isten, örökre megmarad. Istennek szól ez a Zsoltár. Annak az Istennek, aki eljött, hogy az ő uralmát megvalósítsa a mi életünk felett. Adventi Zsoltárok ezek. Arról a királyról szólnak, aki Zakariás próféta szavaival mi hozzánk is megérkezik. Megérkezik, amikor a szívünket megnyitja az ő igéje előtt. Megérkezik, amikor egykor majd magához vesz bennünket, vagy ha megérhetjük annak az örömét, amikor eljön, hogy az ő dicsősége felragyogjon, és amikor minden térd meghajlik ő előtte, és minden nyelv vallani fogja az ő dicsőségét. Királyod érkezik hozzád. Hódolj hát Jézus Krisztus előtt, mert a királyt hódolat illeti meg, mert a király hódolatra késztet, hódolatra indít, hogy dicsérd és magasztald őt. Milyen ez a hódolatra késztető uralkodó? A zsoltáros a legnagyszerűbb pillanatokban mutatja őt, amikor leginkább arra indítja az embert, hogy ahogyan majd énekelni fogjuk, amikor csak nézzük boldog szívvel, és nem győzzük nézni őt, ahogyan ez a dicséretben lesz, amit énekelni fogunk. A legnagyszerűbb és legmagasztosabb pillanatokban a mennyegzőjére készülve látjuk az uralkodót. Szinte ott vagyunk a mennyegzőn, érezzük az illatokat, a mirha, aloé és kasszia illatát, amely az öltözetéből árad, halljuk a hangokat, ahogyan az elefántcsont palotákból hárfák vidámítanak, elvakít minket szinte a ragyogás, az ékszerek, amelyeket királylányok viselnek, mert a király rájuk aggatta azokat, és az ófiri arany, amelyet kedvesére a királynére tett ékszerül. Ott vagyunk, de mégsem ezek azok, amelyek gyönyörködtetnek minket. Ez csak az, ami körülveszi az ünnepet. A 21. századból visszatekintve nagyon különös mennyegző az. Nagyon szokatlan mennyegzői leírás az, amit mi itt olvasunk. Sokszor szoktunk beszélgetni ifjú párokkal az esküvőjükre készülve, és szinte mindennapos, amikor ilyen beszélgetésre sor kerül, szinte minden alkalommal azzal szembesülök, hogyha az esküvő menetéről elkezdünk beszélgetni, és fölteszek egy kérdést, hogy gondolkoztatok-e arról, hogy hogyan lesz a bevonulás, hova fogtok állni, egyáltalán álltok vagy leültök, hogyan lesz a kivonulás, énekelni fogunk vagy nem fogunk énekelni. Ahogyan beszélgetünk ezekről a kérdésekről, s rájuk nézek, látom a vőlegény bizonytalan tekintetét, próbál levegőt venni és valami okosat mondani, de már az arcáról leolvasható, hogy fogalma sincsen róla, hogy milyen legyen. De szerencsére nem kell semmit sem mondania, mert a mennyasszony azonnal mondja. És elég sokszor kiderül, hogy a mennyasszony már kislánykora óta tervezte, hogy így vagy úgy lesz. És aztán, amikor megérkezünk a mennyegzőre, akkor az embernek néha kicsit az az érzése, hogy a vőlegény szinte besonfordál, és aztán utána megérkezik fényes kíséretével a mennyasszony, előtte, mögötte koszorús lányok, a násznép föláll, amikor jön, mindenki ő benne gyönyörködik, sok-sok ruhát próbált végig, amíg megtalálta a legtökéletesebbet, ilyenek a 21. századi esküvők. Hadd javasoljam, hogy olvassuk végig a 45. zsoltárt. Döbbenetes azt látni, hogy ez a zsoltár a vőlegényről szól. A vőlegényről szól. A dicséret a királynak szól. Így is indul. Szívem zsong a szép szavaktól, mondja a zsoltáros. Művemet a királynak mondom el. Nyelvem gyors, mint az írnok tolla. S ha később gyönyörködünk is a mennyasszonyban, úgy tekintünk rá, mint a király mennyasszonyára. A vőlegénynek szól a dicséret. A zsoltáros, a zsoltár nagyobb részében az ő méltóságát hirdeti. A vőlegény az, aki a fókuszban van. Mert övé az ország, övé a hatalom, és övé a dicsőség. A mennyasszony az ő, a vőlegény trónján fog mellette helyet foglalni. Mert övé az ország. A mennyasszony jövőjét is a király hatalma biztosítja, mert övé a hatalom. És a mennyasszonyra is a királynak a fénye ragyog, a király dicsőségének a fénye, mert övé a dicsőség, a vőlegényé. És az elsősorban nem az első királyokra igaz. De ha volt is közöttük sok olyan, aki maga mellé emelt valakit, hogy az országa trónján üljön, hogy a hatalmából mindene meglegyen, és hogy az ő dicsőségében részesülhessen, még ha igaz is ez az Ószövetség első királyaira, de leginkább a végső királyra igaz, a királyok királyára, Jézus Krisztusra. Rá egyértelműen ez az igaz. És amikor az ő mennyegzőjére készülünk, őrá tekintsünk, és őrá figyeljünk mindenek előtt. Adventben élünk. Jézus Krisztus dicsőséges eljövetele van előttünk. Testvérem, te ennek az örömében élsz. Ennek az örömében, hogy eljön a király, hogy eljön az uralkodó. Róla szól az advented. Ő van a fókuszban. Királyi mennyegző, amiről ez a Zsoltár beszél. S királyi mennyegző, amelyre minket a Szentírás készít. Hiszen amikor Jézus eljön, azt mondja a Szentírás, az ő szeretete fogja megpecsételni azt a szövetséget, amelyet a népével kötött. Az ő szeretete fogja megpecsételni. Nem a mi szeretetünk diadalmaskodik majd ott. Még akkor is, ha mi iránta való szeretetünk öröme, ott el fogja érni a célját. De igazán az ő szeretete az, amely diadalmaskodni fog a királyi mennyegzőn. Testvérem, nem lehet igazán örömteli advented addig, amíg a mennyasszony van a fókuszban. Vagy így is mondhatnám, nem lehet igazán örömteli advented addig, amíg te vagy a fókuszban. Amíg Isten népe van a fókuszban, amíg az egyház van a fókuszban, a gyülekezet van a fókuszban, nem lesz igazán teljes a te örömöd addig. Az örömteli advent a vőlegényről, a királyok királyáról szól. Ő van a középpontban. Milyen félreértés az, testvéreim, amikor ma nagyon sokan azon gondolkoznak, arra figyelünk, hogy mi mivel járulunk hozzá a Jézussal való közös életünkhöz. Hogy mi az, amit mi beleteszünk a közösbe. Nézd, Jézus, ezt hoztam a mi szövetségünkbe. Szinte sokszor így gondolkozunk. De testvéreim, mi az, amit mi hozunk a szövetségbe? A bűneink, az engedetlenségeink, a méltatlanságunk. Testvérem, az a kérdés, hogy ő mit hozott abba a szövetségbe, amelybe belefogadott bennünket. Ő terítette rád köpenyként az ő kegyelmét, és ő az, aki megkoronázott téged az ő dicsőségével. Az ószövetségi uralkodónak a mennyegzőjére is igaz ez, de Jézus Krisztusra különösen is, a vele való szeretet kapcsolatunkra különösen is. Milyen butaság, amikor adventet úgy éljük meg, ahogyan nagyon sokszor szoktuk, hogy adventről beszélünk, és ezt a szót így fordítjuk, várakozás. Kinek a várakozása? Nyilván a miénk. Mert mi magunkat látjuk a középpontban. És minket kétségbe ejt, és elkeserít, és reménytelenné tesz, hogy még mindig várakoznunk kell, még mindig várakoznunk kell. Pedig ez a szép szó, ez a szép latin kifejezés azt mondja, advent, eljövetel. Kinek az eljövetele? Az Úr eljövetele. Nem a mi várakozásunk a fontos. A mi várakozásunk véget fog érni. Az Úr eljövetele a fontos, amely bizonyos, hiszen megígérte azt. Mennyire más így élni. örvendezni annak, hogy ahogyan Jézus eljött először, pontosan úgy, ahogyan megígérte a mennyei atya, úgy eljön újra, és magához vesz bennünket. Ne magadra néz, ne a te várakozásodban legyen az életednek, a gondolataidnak a központja. Nézz a dicsőséges Úrra, Adventus Domini, eljön az Úr. Eljön, amikor az ő szépsége minden korábbinál jobban fölragyog. Amikor azt látod, amit ő ajándékoz, mert azt látod, hogy kicsoda ő, aki megajándékoz téged. Milyen butaság, és mégis milyen jellemző mi ránk az a kérdés, amit Jézus tanítványai föltesznek. Miután Jézus azt mondta a gazdag fiatalembernek, hogy ha én utánam akarsz jönni, add el minden vagyonodat, oszd szét a szegények között, és kövess engem. Ez a fiatalember hátat fordít, és elvonul megszomorodva, mert nem akarja elengedni mindenét. És olyan sokat mondó a tanítványok első reakciója, megszólalt Péter, és ezt kérdezte, mi elhagytunk mindent, és követtünk téged. Hát velünk mi lesz? Nézd Jézus, mi mindent odaadtunk érted. Mi lesz akkor a mi jutalmunk? Mi lesz velünk? Hát mi lenne velünk, testvéreim? Mi lenne velünk? Van értelme ennek a kérdésnek? Amikor a királyok királyára, az urak urára, a világ legnagyobb uralkodójára tekintünk, aki úgy szeretett bennünket, hogy az életét sem kímélte, odaadta. Mi lesz velünk? Mi lesz velünk, ha ő eljön? El fogjuk felejteni mindazt, amit mi odaadtunk, és amire olyan büszkék voltunk, hogy én ezt is, meg azt is odaadtam, érted, Úr Jézus? Mi az ahhoz képest, amit te adtál? Íme mi elhagytunk, érted, mindent, mondja Péter. Mit hagyott ott értünk az Úr Jézus? A mennyország dicsőségét? Azért, hogy magához öleljen bennünket. És mi magunkról gondolkozunk, hogy erről is, meg arról is lemondtunk érte? Ahelyett, hogy leborulnánk, s hódolnánk az előtt, aki az ő gazdag kincseit nekünk ajándékozta. Nem a közös kincseinken osztozunk. Mi visszük a gyalázatunkat, s ő hozza a dicsőségét. S az ő gazdagsága az, amelynek együtt örvendezhetünk. Azt mondja ez a Zsoltár, halld csak leány, nézz és figyelj ide, feledd el népedet és atyádnak házát, ami a múltban volt, az semmi, az értéktelen, az haszontalan, ahhoz képest, ami vár rád a király oldalán. Örvendezz neki, hogy az ő jegyese lehetsz, és nem sokára a vele való közösségben együtt maradhatsz vele. Örvendezd neki, hogy így szeret téged. S légy megrendülve, amikor azt olvasod, szépségedet a király kívánja, mert ő a te urad, borulj le előtte. Az én szépségemet? Hogy lehetek én olyanná, hogy gyönyörködjön az életemben az én uram? Csak úgy, hogy ő tesz engem is olyanná. Csak úgy, hogy ő öltözteti föl. Még a jegyesét, a királynét is, ahogy itt olvassuk. Micsoda méltóság, micsoda megrendítő üzenet. Szeret az Úr, téged is szeret. Az advent az öröm időszaka. És ez az öröm nem akármiből fakad. Abból fakad, hogy szabad gyönyörködnünk az uralkodóban, hogy szabad örvendeznünk a királyok királyának, látva őt, csodálva az ő nagyságát. Milyen ez az uralkodó? Mi az, ami hódolatra késztet bennünket? A szépségéről beszél a Zsoltáros. És amikor Jézust meg fogjuk látni, akkor olyan gyönyörűt fogunk látni, amihez foghatót soha korábban, ami mellett minden elhalványul. Meg az igazság melletti elkötelezettségéről beszél a zsoltáros. Nem tűri meg a bűnt, nem engedi a bántalmazást, megvédelmezi az övéit mindennel szemben, és igazságot szolgáltat nekik. Meg a gonosz feletti győzelméről beszél a zsoltáros, amiről majd holnap fogunk hallani. De nagy dolog benne gyönyörködni, de nagy dolog ő rá tekinteni. Testvére, mit jelent számodra advent? Feszültséget? Megterheltséget? Rohanást? Feladatokat? Elvárásokat? Bizonytalanságot? Lehet, hogy időnként kétségbeesést? Vagy azt a felszabadult örömöt, amit a mennyasszony él át az esküvője napján? Látod te a királyt? Látod az ő szeretetét irántad? Azt az érthetetlen, megmagyarázhatatlan és mégis valóságos szeretetet, amellyel kiválasztott, amellyel elhívott, amellyel odaadta érted az életét, amellyel megszentel, hogy te magad is gyönyörűséges légy, s aki rád néz, az ő dicsőségét zengje. Látod őt, aki így szeret téged? Csodálod az erejét? Ismered a hűségét? Megtelik a szíved az igazságával? Dicséred a kegyelmét? Akkor lesz örömteli advented, ha ő van a fókuszban. Ha ő rá tekintesz, s megrendül a szíved, hogy nem csak annyi van Zakariás szavaiban, hogy királyod érkezik, hanem ott van egy drága harmadik szó. Királyod érkezik hozzád. Mert nem véletlenül jár erre. Mert nem eltévedt, amikor egyszer majd megjelenik. Hozzád jön, érted jön, hogy magához vegyen Isten népe. Érted jön, Jézus Krisztus gyülekezete, hogy uraddal együtt ünnepeljél és örvendezzél, felszabadult örömmel, újjongással, magasztalva az ő nevét. Hozzád érkezik királyod, s nem azért, mert te ezt megérdemled, hanem azért, mert ő így szeret téged. Hadd fejezzem be azzal, hogy egy testvér tovább küldött a napokban egy videót, amelyik egyetlen embernek az alkotása, aki több szólamban külön-külön fölénekelve egy-egy éneknek a különböző szólamait egymás után dicséreteket énekel el. És miközben látjuk ezeket a dicséreteket egymás után, Istent magasztaló himnuszokat, aközben azt látjuk, hogy ott van előtte egy-egy tábla, és a táblán az, hogy mikor született az az ének, amit mind a mai napig sok gyülekezetben szerte a világon énekelnek. És az első a 6. századból, az 500-as évekből van. És aztán halad előre, és újabb, és újabb, és újabb dicséretek, amiket ismerünk, amiket énekelünk, amelyekben együtt szoktuk dicsérni és magasztalni a mi Urunkat. És ahogyan a feleségemmel ezt néztük, azt fogalmazta meg, hogy milyen jó látni, hogy ez nem változik. Mennyit változott a világ körülöttünk? Mennyi minden történt ez alatt az 1500 év alatt? De ahogyan akkor magasztalták és dicsérték a mi Urunkat, úgy dicsérjük mi is, és ha van még 1500 év az emberiségben, akkor 1500 év múlva is ugyanúgy fogják magasztalni és dicsérni őt. Nem azért, mert az emberiség ilyen, hanem azért, mert Jézus Krisztus ilyen. Mert Jézus méltó a hódolatra, mert méltó a dicséretre. Nem csak ma, mert Jézus Krisztus tegnap, ma és mindörökké ugyanaz. És újra fölhangzik a dicséret szava Isten népének a szájából. Mennyegzőn vagyunk, amikor ezt a Zsoltárt olvassuk. A mennyegző örömében lehet részünk. És a mennyegzőben mindig benne van valaminek a kezdete, de egyben valaminek a vége is. Testvér, véget ért az örömtelenség időszaka. Jön az Urad, királyod érkezik hozzád. Elkezdődött a vele való közösség öröme, szépsége és gazdagsága. Hát hódolj előtte, borulj le az ő színe előtt, és magasztald az ő nevét. Királyod érkezik hozzád. Amen.
Szeretett testvéreim, most hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Dicsőséges Urunk Jézus Krisztus, ha hajnaltól az esti lefekvésig csak te rólad szólnánk, a te nagyságodról, a te csodálatos tetteidről, a te irántunk való szeretetedről, a te igazságodról, hatalmadról, szentségedről. Ha csak te rólad szólna a napunk, akkor sem tudnánk kimeríteni, akkor sem tudnánk elmondani mindazt, ami te rád igaz. Köszönjük, hogy kijelentetted mindezt mi nekünk. Köszönjük, hogy a te igéd minden oldalán arra csodálkozhatunk rá, hogy milyen világba jöttél, és hogy ki vagy te, aki ebből a világból kiemeltél bennünket. Köszönjük neked, hogy gazdagságodban részesítettél. Hálát adunk neked azért, hogy véget érhet az a szakasz, ami rólunk szólt, és mindig csak keserűséget okozott. Áldunk téged, Úr Jézus, hogy te lehetsz a mi szívünk trónján, hogy te lehetsz a mi életünk királya, te, aki a világ királya is vagy, s te, akinek a dicsőségében minden érdemünk nélkül mi is részesülhetünk. Hálát adunk neked ezért. Kérünk, hogy tedd adventi a mi adventünket, hogy ne a mi várakozásunkról szóljon, amibe bele-bele fáradunk, hanem annak az öröméről szóljon, hogy te eljöttél és eljössz újra. Töltsd meg a mi szívünket ennek az örömével, s kérünk téged, hogy adj nekünk olyan örömöt, ami másokra is tovább sugározhat, hogy sokan ismerhessék meg a te kegyelmedet, a te szeretetedet, a te hűségedet, a te szövetségedet. Köszönjük, hogy hozzánk is eljöttél, add, hogy királyunként hódoljunk a te színed előtt. Amen. Mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságot. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fennállva fogadjuk Isten áldását. Istennek szerettei, növekedjetek a kegyelemben, és a mi Urunk, üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében, övé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen.